a termékenység tudatosság hete alkalmából hívtam vendégül a Csillag.hu stúdiójába Kmokné Bálint Enikő meddőségi reprodukciós és örökbefogadási tanácsadót. Szervusz, Enikő, köszöntelek.
Szervusz. Köszöntelek én is, és a kedves rádióhallgatókat is.
Köszönöm, hogy itt vagy ismételten nálunk. Megfogalmazódott bennem, hogy milyen beszédes és érdekes fogalom ez a termékenység tudatosság, és lehet, hogy most itt a tudatosságot egy kicsit kiemeljük, mik a tapasztalataid, mert hogy kicsit több mint egy évvel ezelőtt indultál te ezen a pályán, és most pedig már azt lehet mondani, hogy május 1-től főállású munkatársa vagy az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontnak, és nyilván sok-sok tapasztalattal.
Igen, hál' Istennek az elmúlt egy évben számtalan és nagyon sok tapasztalat tudatában lettem én is, és hát nagyon sok embernek tudok segíteni, mindig találkozok új dolgokkal, képzem magam, próbálok rá fókuszálni arra, hogy hogyan tudnám még jobban segíteni a hozzám fordulókat, illetve kiszélesíteni azt a skálát, ami pont a mai témánk, a termékenység, tudatosság, mert hogy nagyon rosszul állunk ezzel. Gyakorlatilag, akik megkeresnek, még ők sem vannak teljesen tisztában mindenki, hogy mit is jelent a termékenység, tudatosság. Nem is róható fel minden embernek ez, hiszen nincs a köztudatban ez, hogy valójában mi is ez a termékenység, tudatosság, mire figyeljünk oda. Ugye sokan azt gondolják, hogyha nem jön természetes úton a baba, elegendő annyit tenni, hogy bejelentkezünk egy meddőségi centrumba, elkezdik a kivizsgálásokat, és majd vagy inszemináció, vagy lombikkal, külső segítséggel pikpak sikerül a baba. Gyakran sajnos ez nem elegendő, azt kell, hogy mondjam, hogy életmódot is szükséges változtatni, és egyfajta tudatosságot belevinni ebbe a dologba. Foglalkoznunk kell egy-egy értékeink eltérő mi voltával, hogy hogyan tudunk ezen javítani, akár gyógyszeresen, akár, amint említettem, életmódbeli változással. Gondolok itt az étkezésre, étkezési szokásaink megváltoztatására, illetve a rendszeres mozgás bevezetésére az életünkben.
Mit lehet elmondani a tapasztalatainál fogva, mikor keresnek téged a nők, vagy a házaspárok, vagy mikor kellene, hogy keressenek?
Ez nagyon eltérő, hogy mikor keresnek. Akkor kellene keresni legtöbbször, amikor már elhatározzák, hogy babát szeretnének. Itt lép be ugyanis első lépcsőfokként a termékenység, tudatosság, hogy tisztában legyünk azzal, hogy természetes úton jöhet-e a baba. Ugye én tudok nekik tanácsolni vizsgálatokat. Kihangsúlyozom minden egyes alkalommal, hogy én nem vagyok orvos, de egy nagyon jó orvosi tímmel dolgozok. És az értékeikkel, azoknak a kiértékelésével az orvos kollégák foglalkoznak, és ők fogják a továbbiakban megmondani, hogy milyen értékeket kell képviselni a szervezetünknek ahhoz, hogy természetes úton vagy akár lombik segítségével jöjjön a baba. Következő lépcsőfokban ugye akkor keresnek meg, hogyha már túl vannak bizonyos számú mesterséges megtermékenyítési alkalmakon, és ezek ellenére nem jön a baba. Ilyenkor kibővített vizsgálati köröket kell nézni, és megnézni, hogy eddig hol nem kutakodtunk, milyen olyan betegségek, illetve elváltozások lehetnek, amik akadályozzák a gyermekáldást. Itt is, hogyha valami eltérés van, szakorvos kollégához irányítva, ha helyre tesszük az értékeket, 80%-ban szokott sikerülni utána a gyermekáldás, tehát 10-ből 8 nőnek, férfinak, ha helyre vannak téve az értékei, minden hormonális, illetve bármilyen más tényező a helyén áll, akkor azért szokott sikerülni a gyermekáldás. Illetve van olyan is, aki éppen egy lombik kezelés vagy inszeminációs kezelés között keres meg, vagy közben, akkor itt ilyen gyorsított eljárásban szoktam jó tanácsokkal, hasznos tippekkel ellátni, hogy mi az, amit tehet annak érdekében, hogy minél jobban sikerüljön egy-egy beültetés. Nem csak ezekkel a problémákkal keresnek meg, hanem azzal, hogyha hosszasan jelentkezik náluk a sikertelenség, ez ugye egy veszteséget képez a házaspároknál, nőknél, férfiaknál, és ezeket a veszteségeket szükséges feldolgozni, illetve azokat a blokkokat, amik ilyenkor keletkeznek ilyen kérdésekkel, hogy leszek-e én még vajon anya? Képes vagyok-e arra, hogy gyermeket nemzek? Ezek a kérdések nagyban befolyásolják azt, hogy fognak-e szorongani, fognak-e esetleg valamilyen nehézségekkel küzdeni. És ezeket, ha feloldjuk, a helyére tesszük, akkor ez is egy olyan pozitív dolog, ami elősegítheti a gyermekáldást.
Azt érzem ki a szavaidból, hogy a termékenységi probléma hátterében azért nagyon-nagyon sokszor vannak igen komoly lelki tényezők. Ezen is megpróbálsz segíteni? Mi a tapasztalatod, amikor a párok vagy a hölgyek hozzád fordulnak, illetve van-e szakember, aki segítsen nekik rajtad kívül?
Igen, gyakran keresnek meg ezzel is. Nyilván ugye, hogyha hosszas ideig tart ez az állapot, ez senkinek nem jó. Vannak azok a helyzetek, amiben én is tudok segíteni. Ugye személyes tapasztalatom alapján nagyon-nagyon át tudom érezni azt a helyzetet, amiben ilyenkor elhelyezkedik a házas pár vagy nő, és tudom, hogy milyen segítségre van szükségük. Nyilván, hogyha az én kompetencia határomat túllépi már egy túlzott szorongás, túlzott félelem, túlzott stresszfaktor, akkor pszichológus vagy pszichiáter kollégához való továbbirányítás szükséges, illetve hogyha olyan a helyzet, akár szexuálpszichológushoz is, mert a párkapcsolatra is rá tudja nyomni a bélyegét, olykor-olykor ez az eljárásmenet.
Azt mondtuk a bevezetőben, hogy május 1-től főállású munkatársa vagy az Erzsébet fürdő gyógyászati és szűrőközpontnak, tehát ott most már a hét talán valamennyi napján meg lehet találni természetesen munkanapokon, de hogy egy új rendelésnek is a részese vagy.
Igen, nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy lehetőséget kaptam erre, hogy főállásban is képviselni tudjam ezt a szakmát és ezt a területet. Május 1-től kaptam erre lehetőséget, és új rendelési napot nyitottunk az Erzsébet fürdő Medikál Besenyei úti telephelyén, ahol hétfői napokon tudom fogadni a hozzám érkezőket, 13:30-tól 17:30-ig bezárólag. Egyelőre ezt az egy napot nyitottuk még meg, szépen érkeznek az új vendégek is. Hogyha az igény úgy tartja, akkor másik rendelési napot is fogunk tudni nyitni a főállásnak köszönhetően.
Meg azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol arra van igénye a hölgyeknek, vagy a házaspároknak, amikor szép, nyugodt, kellemes környezetben hallgassák meg őket, és itt megint egy kicsit visszautalok a lelki tényezőkre. Ez is nagyon fontos?
Igen, nem mindegy, hogy milyen közegben ülünk le, tehát egy rendezett rendelői körülmény, egy nyugodt légkör, ahol el tudja magát engedni, ahol azt érzi, hogy nem kell feszengeni, ahol azt érzi, hogy megértik és értik, hogy miről beszél. Ez már fél siker egy olyan hölgynél is, aki például azt mondja, hogy ő még soha nem beszélgetett így senkivel. Ő neki milyen jól esik az, hogy valaki őt érti, ő rá figyel, és nem az van, hogy egy sorstárs mondja, hogy nekem is ez volt, így volt, úgy volt, hanem ráfókuszál a segítő. Az ő problémáját próbálja szakszerűen megoldani. Ez az első és legfontosabb dolog, hogy ezt a légkört megteremtsük a hozzánk érkezőknek.
Amiben óriási szerepe van szerintem a te nyugodt habitusodnak is, jól gondolom? Biztos kaptál már ilyen visszajelzéseket?
Igen, kaptam már ilyen visszajelzést. Mindig úgy kezdtem a bemutatkozást, ha hozzám érkezőkkel, hogy nem kell izgulni, nem fognak olyan dolgok elhangzani, illetve olyan dolgok történni, ami miatt kellemetlenül fogja magát érezni. Mindig elmondom, hogy én is ültem a szék másik oldalán. Én is éreztem magam ugyanebben a helyzetben, úgyhogy próbálja meg kicsikét magát elengedni, próbáljunk ráhangolódni a helyzetre, és meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni.
Az a mondat, amikor azt mondod a pároknak vagy a hölgyeknek, hogy te is ültél a szék vagy az asztal másik oldalán, ez mit vált ki belőlük? Innentől kezdve még hitelesebb a személyed, vagy egy fokozott nyugalmat váltasz ki belőlük?
Igen, gyakran megkapom azt, hogy mennyire jó érzés az nekik, hogy valaki valóban megérti őket. Mondták, hogy próbálkoztak már más szakemberrel is, de úgy nagyon-nagyon mélyen nem értik meg, hogy bizonyos helyzetben miért helyezkednek el úgy, vagy miért reagálnak úgy, ahogy reagálnak. Ebben nekem helyzeti előnyöm van, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy el tudják magukat engedni, és olyan irányban tudjam terelni a jövőbeli kezeléseknek a struktúráját, a lelki vonulatukat, hogy jól helyezkedjenek el egy-egy stimuláció szakaszban, vagy termékenységi programban való részvételben.
Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy termékenység tudatosság vonatkozásában nincsenek túl jó tapasztalataid. Második alkalommal kerül egyébként ez a tematikus hét megrendezésre, méghozzá az Országos Kórházi Főigazgatóság, Humán Reprodukciós Igazgatóság a szakmai védnöksége alatt, az Endometriózis Magyarország Alapítvány, valamint a Felelősen Magadért Egyesület szervezésében. Ez egyébként egy országos roadshow, ahol alapvetően a Z-generáció figyelmét hívják fel a reproduktív egészség és a tudatos családtervezés fontosságára, mert hogy azt látják a szakemberek, hogy a magyar fiatalok termékenységi ismeretei nagyon hiányosak, ugye te is ezt erősítetted meg, és készült tavaly egy kutatás, amely szám szerint pedig azt mondatja, hogy a megkérdezettek 3%-a rendelkezik pusztán naprakész információval, mert hogy a fiatalok a termékenység csökkenését időben jóval későbbre teszik, 5-10 évvel, mint az a valóság, és hogy a lombik programok eredményességét is túlbecsülik. Ez neked egy fontos felmérés, ennek az eredménye?
Igen, nagyon informatív, és köszönöm, hogy ezt valaki így megjelenítette papírformában is. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy előre tájékozódjunk, az, hogy tudatosan tudjuk azt, hogy hogyan kell felkészülni egy gyermekvállalásra, és itt nem az anyagiakra gondolok elsősorban, hanem arra, hogy fiatalon, ahogy élünk, amit teszünk, amit eszünk, iszunk, az mind-mind-mind a későbbiekben kihatással lesz a termékenységünkre. Számtalan kutatáson kimutatták már, például a múltkori alkalommal beszélgettünk a mikroműanyag szennyeződésről. Ugye nagyon gyakran olyan ruhákat is hordunk, amit már műanyagból gyártanak, műanyag palackokból iszunk. Rengeteg mindenben felhalmozódik a műanyag koncentráció, ami ugye sejtszinten jelen van. Ugye egyre több gyors ételt fogyasztunk, akár egyetemistákra való tekintettel is. Ugye nincs arra mindig idő, bekapok egy csokit, bekapok egy bármilyen hamburgert, csült krumplit, fáradt vagyok, nincs kedvem kávét főzni, az energiaital ugye rögtön ott van, ami energiát ad, ami önmagában még nem lenne, hogyha mértéket tartanánk, annyira káros, de egyre gyakrabban mértéktelenül fogyasszák a fiatalok.
Meg akkor még nem gondolunk a következményekre, ugye?
Igen, 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 igen. Azért fiatalon másképp élünk, nincs ezzel probléma, csak mértéket kell tartani. Tehát ha mindenből mértéket tartunk, és egy normális egyensúly tudunk, tehát például csak vizsgaidőszakban alkalmazzuk, nem úgy a mindennapok, akkor talán elejét lehetne venni ezeknek. Nyilván fel kellene hívni minden fiatalnak a figyelmét arra, hogyha 40 évesen próbálkozunk először gyermekkel, nem ugyanazokkal a petesejtszámokkal fogunk indulni, nem ugyanazokkal a petesejtszám minőségekkel tudunk indulni, és a spermiumokra is ugyanez az igazság érvényes. Nyilván vannak olyan terhességek, olyan sikersztorik, akik 40 éven felül tudják ezt megugrani, de kicsikét lejjebb lehetne szorítani ezt a gyermekvállalási időkorszakot a 30-as évekre, de tudjuk, hogy a legtöbb fiatal karriert szeretné építeni, hogy a stabil alapokat megteremtse a gyermekvállaláshoz. Nincs ezzel gond, csak tájékozódni kellene legalább előtte, hogy milyen hormonrendszerrel, milyen hormonális értékekkel rendelkezünk, akár férfi, akár női oldalra gondolok itt most. És hogyha látjuk, egy szakértő, egy szakorvos megnézi, hogy minden rendben van, van még időnk, akkor nem kell ezt kapkodni. Viszont ha már korán találkozunk azzal, hogy valami nincs rendben, akkor lehet, hogy egy picikét érdemesebb átstruktúrálni a jövőbeli terveinket.
Szerinted hosszú távon jó lenne, nyilván költői a kérdés, mert hát miért ne lenne jó akár középiskolai oktatásba bevinni a termékenység tudatosságot valamilyen formában?
Én azt gondolom, hogy negyedik osztályba, tehát 12. osztályba már lehetne biológia óra keretében, vagy akár egy külön program keretében beszélni erről a fiatalságnak, hiszen sokan utána mennek egyetemre. Most ez nem azt jelenti, hogy utána rögtön kiesek az iskolapadból, 12. osztályon is rögtön gyereket kell vállalni, de azért legyen tudatában annak, hogy hogyan éli majd az egyetemista napjait.
Elébe menni ezeknek a dolgoknak, amint az imént mondtál, hogy akár tudatos táplálkozás és mértéktartás, mindenben egyfajta tudatos életvitel.
Igen.
A legutóbb, amikor itt jártál nálunk, sok nyitott kérdés maradt, és egyet-kettőt fölírtam magamnak, és most ezt te is jóvá hagytad, hogy beszéljünk az embriótranszferről. Mit jelent ez a fogalom?
Az embriótranszferrel akkor találkozunk, amikor valaki lombik eljárásban vesz részt. Gyakorlatilag ilyenkor egy petesejt leszíváson vesz részt a hölgy, egy hormonstimuláció után, ezt műtéti körülmények között történik meg. Eltávolítják a petesejteket, tüszőket, és ezután petri csészében termékenyítik meg a férfi által leadott spermiummal. Ilyenkor létrejönnek az embriók. Ezeket ugye vissza kell helyezni, szükséges visszahelyezni, na most az, hogy hanyadik nap, azt mindig az embriológus és az orvos dönti el. Harmadik, ötödik napon szokták, egyre jobban kanyarodnak az ötödik nap felé, mert akkor már stabilabbak az embriók. Ilyenkor beszélünk, amikor visszaültetésről, beültetésre kerül a sor, embriótranszferről. Ha rögtön akkor az adott stimulációban a leszívást követő harmadik, ötödik nap kerül beültetésre az embrió, akkor embriótranszferről beszélünk. Vannak olyan esetek, amikor abban a ciklusban nem lehet visszaültetni az embriót, vagy éppen számfeletti embriók keletkeztek, amiket nem kívánunk éppen akkor visszaültetni, mert nem lehet csak egyet jelen állapotban, majd maximum kettőt, akkor ők fagyasztásra kerülnek, és egy későbbi alkalommal fagyasztott embriótranszfer eljárással kerülnek vissza az anyamébe.
Még egy témát kell, hogy érintsünk, mert nagyon elszaladt az időnk. Úgy is bemutattalak, mint örökbefogadási tanácsadót. Ilyen minőségedben is tudsz segíteni a pároknak. Hogyan? Mert hogy ennek is vannak formái.
Igen, tehát az örökbefogadásnál nem csak arra kell gondoljunk a mai világban, hogy egy gyermeket örökbefogadunk, aki valamilyen intézményben, gyermekotthonban lakik éppen, hanem az örökbefogadásnak vannak már olyan fajtái is, amikor petesejtet fogadunk örökbe, illetve embriót fogadunk örökbe, vagy éppen spermium donációval találkozunk. Ezek is az örökbefogadásnak egy-egy formái. Az utóbbi fél évben azt kell, hogy mondjam, hogy egyre többen keresnek fel ezzel a fajta örökbefogadással is. Például petesejt donációval szeretnének élni. És ezzel kapcsolatosan is tudok segíteni a hozzám fordulóknak, hogy hova tudnak ezzel menni. Milyen intézményeket keressenek fel, milyen előzetes vizsgálatokra van szükség. Továbbá ugye felmerül a kérdés, hogyha embriót, illetve petesejtet fogadok örökbe, akkor ugye én nem vagyok benne. Hol van az én vérem? A férjem hozzáadja spermáját az örökbefogadott petesejthez, de én hogy fogok tudni kapcsolódni ehhez a kis jövevényhez? Na most azt kell, hogy mondjam, hogy amikor beültetésre kerül az az embrió, akkor már az én testemmel, én véremmel keveredik, és a kiválasztás szempontjánál is, amikor petesejtem donációban lépünk, akkor úgy választjuk ki a megfelelő donort, hogy az ránk hasonlítson.
Köszönöm szépen, Ének, hogy itt voltál ma is a termékenység tudatosság hete apropóján beszélgettünk veled, és biztatom a hallgatóinkat, hogy a csillag.rádió akár e-mail címén tegyék fel a kérdéseiket, és egy következő alkalommal megválaszoljuk azokat. Mokné Bálint Enikő meddőségi tanácsadó volt a vendégem a mai napon is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.